90,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elutasította az Ursula von der Leyennel az Európai Bizottság elnökével szemben benyújtott mindkét bizalmatlansági indítványt az Európai Parlament. Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén előbb a Patrióták Európáért uniós parlamenti frakciója által kezdeményezett bizalmatlansági indítvány ügyében, majd az európai baloldal által kezdeményezett bizalmatlansági indítványról szavazott. Mindkét az uniós bizottság elnökének távozását sürgető kezdeményezést elutasította az EP. Az első esetben, amelynél a jobboldali Patrióták Európáért frakció kezdeményezte von der Leyen elmozdítását, és 378 nem szavazat érkezett, 37 képviselő pedig tartózkodott. A második esetben ennél az európai baloldal frakciója volt a kezdeményező, 133 igen és 383 nem szavazat érkezett, miközben 78-an tartózkodtak, írta egy brüsszeli híroldal. Pörög a szabadulós buli Brüsszelben, miután Ursuláék bevédték bábjaikat, Dobrevet és Magyar Pétert, most ők védték be őket, írta a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője a közösségi oldalán. Szentkirályi Alexandra azt kommentálta, hogy Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke megnyerte második bizalmi szavazását is az Európai Parlamentben a Manfred Weber féle néppárt vezényletével, ahol a Tisza párt is ül. Ezt azért indították ellene, mert a bizottság elnöke elárulta az európai embereket, háborúba vinni a kontinenst és tönkretette az EU gazdaságát, írta a politikus. A képviselők tehát dönthettek, hogy az emberek vagy a szűk brüsszeli elit oldalára álltak. A Fidesz képviselői és a patrióták természetesen von der Leyen kirúgására szavaztak, tette hozzá. De ilyen kiállásra mástól nem számíthatnak a magyarok. A Tisza párt és a DK vezetése is fogott emberek, azt csinálják, amit mondanak nekik, különben ugrik a mentelmi jog és felelősségre vonják őket, fogalmazott Szentkirályi Alexandra. Európa fordul. Navrocki elnök nem járul hozzá a migrációs paktum végrehajtásához Lengyelországban, írta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök este a közösségi oldalán. Mi sem, már ketten vagyunk. Ha hárman leszünk, az már lázadás, fogalmazott a kormányfő. Orbán Viktor kormányfői látogatásra érkezett tegnap Egerbe. 1,5 milliárd forint jön Egerbe. Erről már Wagner Ákos, Eger polgármestere írt a közösségi oldalán. Hozzátette, és ez nem csupán anyagi segítség, hanem a városunk jövőjébe vetett bizalom is. A batyú valóban nem könnyű jelenleg, de a kormány támogatásának köszönhetően már nem csak vinni tudjuk majd, hanem elkezdhetünk építeni is belőle, tette hozzá. Tisztelt miniszterelnök úr, köszönjük a támogatást, a partnerséget, fogalmazott Eger első embere a közösségi médiában. Orbán Viktor miniszterelnök tegnap a mezőkövesdi Clementina volt katonai repülőtéren részt vett a most zajló hadgyakorlat egyik mozzanatán, tájékoztatta a távirati irodát a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A Magyar Honvédség különleges műveleti parancsnokság szervezésében magyar, bolgár, szlovák, lengyel és szlovén fegyveres erők egy elfoglalt repülőtér elleni katonai műveletet mutattak be. Az emberek kétharmada átlát a Tisza szándékain. Köszönik, de nem kérnek belőle, írta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán. A Tisza párt azzal dicsekszik, hogy olyan szakértők csatlakoztak hozzájuk, mint Kármán András. Én nem lennék erre olyan büszke. Kármán András egy bankár, mindig is az volt, fogalmazott Orbán Balázs. Szerbia példája jól mutatja, hogy óriási problémákat okozhat, ha egy ország egyetlen kőolajvezetéktől függ, főleg, hogyha az Horvátországból érkezik, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető azt a hírt kommentálta, miszerint a horvátországi Janaf kőolajvezeték üzemeltető a kőolajszállítás leállítását jelentette be Szerbiában, miután a NIS szerb kőolajvállalat amerikai szankciók hatája alá került. Világosan látszik, hogy micsoda problémákat okozhat az, hogyha egy ország kőolaj ellátása egyetlen Horvátországból érkező vezetéknek van kitéve, mondta. Végül az időjárásról. Észak felől hidegfronti felhőzet érkezik, így ismét erősen megnövekszik a felhőzet. A déli-délnyugati tájakon még több napsütésre lehet számítani, viszont északkeleten egész nap borult maradhat az ég. Ismét estétől szakadozhat majd észak felől a felhőzet. Északkeleten kisebb esőzápor is előfordulhat, másutt legfeljebb néhol szemerkélhet az eső. A hőmérséklet napközben 16 és 21 fok között várható, de a borongósabb, csapadékosabb északkeleti tájakon pár fokkal hűvösebb maradhat. Késő estére 7-15 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár El Gellért az októberi képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak.
Hallgassák meg felhívásunkat.
Kedves hallgatóink, 25 évvel ezelőtt 2000. október 20-án kezdte meg folyamatos adását a Szent István Rádió Seregi István egriesek szándékára. Majd 2011. október 20-án elindult a Szent István Televízió Ternyák Csaba egriesek szándékára. E jeles évfordulók alkalmából hálaadó szentmise lesz 2025. október 18-án 16 órától az Egri Bazilikában. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatja be. Szeretettel vár mindenkit a közös hálaadásra a Szent István Rádió és Televízió közössége.
Felhívásunkat hallották.
Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, Petőfi Sándor János Vitéz című művének következő részei Tordi Géza előadásában hallhatják.
János Vitéznek volt útjában két társa. Egyik a búbánat, amely szívét rágta, másik a kardja volt, bedugva hüvelybe, ezt a török vértől rozsda emésztette. Bizonytalan úton ezekkel vándorolt. Már sokszor telt, s fogyott a változékony hold, s váltott a téli föld szép tavaszi ruhát, mikor így szólítá meg szíve bánatát. Mikor unod már meg örökös munkádat, te a kínozásban telhetetlen bánat, ha nem tudsz megölni, ne gyötör hiába, eredj máshova, tán akadsz jobb tanyára. Látom, nem te vagy az, ki nekem halált hoz. Látom, a halálért kell fordulnom máshoz. Máshoz fordulok hát, ti viszontagságok. Óhajtott halálom, tán ti meghozzátok. Ezeket gondoltas, elhagyta bánatát, Ez szívéhez vissza most már csak néha szállt, hanem ismét eltűnt, mert be volt az zárva, s csak egy könnycseppet tett szeme pillájára. Utóbb a könnyel is végképp számot vetett. Csupán magát vitte, a megunt életet. Vitte egy sötét erdőbe. Ott szekeret látott, amint belelépe. Fazekasé volt a szekér, melyet látott, kereke tengelyig a nagy sárba vágott, ütötte lovait a fazekas szegény. A szekér azt mondta, nem mozdulok bizén. Adj Isten jó napot, szólott János vitéz. A fazekas rútul a szeme közé néz, s nagy bosszankodással imezeket mondja. Nem nekem, van bíz az ördögnek jó napja. Berossz kedben vagyunk, felelt neki János. Hogyne, mikor ez az út olyan posványos, nógatom lovamat már reggeltől kezdve, de csak úgy van, mintha le volna enyvezve. Segíthetünk azon, de mondja meg, Kencsak, ezen az úton itt vajon hova jutnak? Kérde János vitéz, egy útra mutatva, mely az erdőt jobbra végig hasította. Ezen az úton itt, de ész erre ne menjen, nem mondok egyebet, oda vesz különben. Óriások lakják ott azt a vidéket, nem jött még ki onnan, aki odalépett. Felelt János vitéz, bízza kend az csak rám, mostan a szekérhez lássunk egymás után. Így szólott, aztán a rúd végét megkapta, s csak tréfa módra a sárból kiragadta. Volt a fazekasnak jó nagy szemeszája, de mégis kicsi volt az álmélkodásra. Amire föleszmélt, hogy köszönjön szépen, János vitéz már jól benjárt az erdőben. János vitéz ment, és elért nem sokára az óriásföldnek félelmes tájára. Egy vágtató patak folyt a határ mellett, hanem folyónak is jóformán beillett. A pataknál állt az óriásföld csősze. Mikor János vitéz a szemébe néze, oly magasra kellett emelnie fejét, mintha nézné holmi toronynak tetejét. Óriások csősze őt érkezni látta, s mintha menkő volna, így dörgött reája.
Ha jól látom, ott a fűben ember mozog, talpam úgyis viszket, várj, majd rád gázolok.
De az óriás, amint rálépett volna, János feje fölött kardját föltartotta, belelépett a nagykamasz is elbődült, s hogy lábát felkapta, a patakba szédült. Éppen úgy esett ez, amint csak kívántam. János vitéznek ez járt gondolatában. Amint ezt gondolta, szaladni is kezdett, s az óriás felett átmente a vizet. Az óriás még föl nem tápászkodhatott, amint János vitéz a túlpartra jutott. Átjutott, és neki suhintva szabjáját, végigmetszette a csősz nyakacsigáját. Nem kelt föl többé az óriások csősze, hogy a rábízott tájt őrző szemmel nézze. Napfogyatkozás jött szeme világára, melynek elmúlását hasztalanul várta. Keresztül futott a patakvize testén, veres lett hulláma, vértől befestetvén. Hát Jánost mi érte? Szerencse vagy ínség? Majd meghalljuk azt is, várjunk csak kicsinyjég. János az erdőben mindig beljebb haladt. Sokszor megmegállt a csodálkozás miatt, mert nem látott minden léptében nyomában olyat, amit látott Óriásországban. Volt ennek a tájnak sok akkora fája, hogy a tetejöket János nem is látta. Aztán olyan széles volt a fák levele, hogy szűrnek is untig elég volna fele. A szúnyogok itten akkorákra nőttek, hogy ökrök gyanánt is máshol elkelnének. Volt is mit aprítni János szabjájának, mint hogy feléje nagy mennyiségben szálltak. Hát még meg a varjuk. Hú, azok voltak ám. Látott egyet ülni egyik fasudarán. Lehetett valami 2 mérföldre tőle, mégis akkora volt, hogy felhőnek vélte. Így ballagott János, bámulva mód nélkül. Egyszerre előtte valami sötétül. Az óriás király nagy fekete vára volt, ami sötéten szeme előtt áll. Nem hazudok, de volt akkora kapuja, hogy bizén nem is tudom, hogy mekkora. Csak hogy nagy volt bíz, az képzelni is lehet, az óriás király kicsit nem épített. Hát odaért János, s ekképp elmérkedik. A külsejét látom, megnézem belsejét. S nem törődve azon, hogy majd megugratják, megnyitotta a nagy palota ajtaját. Na, hanem, hisz ugyan volt is mit látnia. Ebédelt a király, s tudjisten hány fia. Hanem mit ebédelt, ki nem találjátok? Gondolnátok-e mit? Csupa kősziklákat. Mikor János vitéz a házba belépett, nemigen kívánta meg ezt az ebédet. De az óriások jószívű királya az ebéddel őt íszépen megkínálta. Ha már itt vagy, jössz te is, ebédelj velünk. Ha nem nyelsz kősziklát, mi majd téged nyelünk. Fogadd el különben száraz ebédünket, ízről porrá morzsolt testeddel sózzuk meg. Az óriás király ezt nem úgy mondotta, hogy János tréfára gondolhatta volna. Hát egész készséggel ilyen szókkal felelt. Megvallom, nem szoktam még meg ez eledelt, de ha kívánjátok, megteszem, miért ne? Társaságotokba beállok ebédre, csupán egyre kérlek, s azt megtehetitek, számomra előbb kis darabot törjetek. Letört a sziklából valami 5 fontot a király, s amellett így szavakat mondott.
Nesze, galuskának elég lesz a darab, aztán gombócot kapsz, hanem összeharabd.
Harapod bizony te a kínos napodat, de fogadom, bele is törik a fogad. Kiáltott fel János haragos beszéddel, s meglódította a követ jobb kezével. A kő úgy a király homlokához koppant, hogy az agyveleje azonnal kilocsant. Így híj meg máskor is, kőszikla evédre, szólt, s kacagott János, ráfort a gégédre. És az óriások elszomorodának, keserves halálán a szegény királynak. S szomorúságokban elfakadtak sírva, minden csepp könnyök egy dézsa víz lett volna. A legöregebbik szólt János vitézhez.
Urunk és királyunk, kegyelmez, kegyelmez, mert mi téged íme királynak fogadunk, csak ne bánts minket is, jobb bágyaid vagyunk. Amit bátyánk mondott, közös akaratunk, csak ne bánts minket is, jobb bágyaid vagyunk. A többi óriás ekképen esengett, fogadj el örökös jobb bágyidul minket. Felelt János vitéz. Elfogadom tehát egy kikötéssel a kentek ajánlatát. Én itt nem maradok, mert tovább kell mennem. Itt hagyok valakit királynak helyettem. Már akárki lesz is, az mindegy én nekem. Kentektől csupán ez egyet követelem. Amidőn a szükség úgy hozza magával, nálam teremjenek kentek teljes számmal. Vidd, kegyelmes urunk, magaddal e sípot, s ott leszünk, mi helyest jobb ágyidat hívod.
Az öreg óriás ezeket mondotta, s János vitéznek a sípot általadta. János bedugta a sípot tarsolyába, kevélyen gondolva nagy diadalmára, és számos szerencsekívánások között az óriásoktól aztán elköltözött.
Thank you.
Nem bizonyos, mennyi ideig haladott, de annyi bizonyos, mennél tovább jutott, annál sötétebb lett előtte a világ. És egyszerre csak annyit vesz észre, hogy nem lát. Éj van-e, vagy szemem világa veszett ki? János Vitéz ekép kezdett gondolkodni. Nem volt éj, nem veszett ki szeme világa, hanem hogy ez volt a sötétség országa. Nem sütött az égen itt sem nap, sem csillag. János Vitéz csak úgy tapogatva ballag. Néha feje fölött elreppent valami, szárnysuhogás formát lehetett hallani. Nem szárnysuhogás volt az tulajdonképpen, boszorkányok szálltak arra a seprőnyélen. Boszorkányoknak a sötétség országa rég ideje a, hogy birtok a tanyája. Országgyűlését őkelmök itt tartanak. Éjfél idejében ide lovaglanak. Most is gyülekeznek országgyűlésére, a sötét tartomány kellő közepére. Egy mélységes barlang fogadta be őket, a barlang közepén üst alatt tűz égett. Ajtónyílásakor meglátta a tüzet János Vitéz, s annak irányán sietett. Mikor János Vitéz odaért, valának egybe gyülekezve mind a boszorkányok. Halkan, lábujjhegyen, a kulcsukhoz mene, furcsa dolgokon is akadt meg a szeme. A sokvén szipirtyó bencsak úgy hemzsegett, hánytak a nagyüstbe békát, patkányfejet, akasztófa tövén nőtt füvet, virágot, macskafarkat, kígyót, emberkoponyákat. De ki tudná sorra mind előszámlálni, csak hogy János mindjárt átkezdette látni, hogy a barlang nem más, mint boszorkánytanya. Erre egy gondolat agyán átvillana. Tarsolyához nyúlt, hogy csípját elővegye az óriásoknak, hogy jöjjön serege, hanem megakadt a keze valamiben, közelebb vizsgálta, s látta, hogy mi legyen. A seprők voltak ott egymás mellé rakva, miken a boszorkány nép odalovagla. Fölnyalábolta is messzire elhordá, hogy a boszorkányok ne akadjanak rá. Ekkor visszatért, és sipjával füttyentett, és az óriások rögtön megjelentek. Rajta, törjetek be szaporán legények, parancsolá János, s azok betörének. Nahéz keletkezett cifra zenebona, a boszorkánycsereg gyorsan kirohana, keresték a seprőt kétségbeeséssel, de nem találták, s így nem repülhettek el. Az óriások sem pihentek az alatt, mindenikök egy-egy boszorkányt megragadt, s úgy vágta a földhöz dühös haragjába, hogy széjjel lapultak lepénynek módjára. Legnevezetesebb a dologban az volt, hogy valahányszor egy-egy boszorkány megholt, mindannyiszor oszlott az égnek homája, s derült lassanként a sötétség országa. Már csak nem egészen nap volt a vidéken, az utolsó banya volt a soron éppen. Kire ismert János ebbe a banyába? Hát Iluskájának mostoha anyjára. De, kiáltott János, ezt magam döngetem, s óriás kezéből kivette hirtelen, hanem a boszorkány kicsusszant markából, utcú, szaladni kezd, és volt már jó távol. A keserves volt át, rugaszkodj utána, kiáltott most János egyik óriásra. Szót fogadott ez, és a banyát elkapta, és a levegőbe magasra hajtotta. Így találták meg az utolsó boszorkányt halva János Vitéz faluja határán. S mint hogy minden ember gyűlölte, utálta, még csak a varjú sem károgott utána. Sötétség országa kiderült végképpen, örökös homálynak napfény lett helyében. János Vitéz pedig rakatott nagy tüzet, a tűz minden seprőt hamuvá égetett. Az óriásoktól azután búcsút vett, szívükre kötvén a jobbágyi hűséget. Ezek ígérték, hogy hűségesek lesznek, s János Vitéz jobbra, és ők balra mentek.
Thank you.
Vándorolgatott az én János vitézem, meggyógyult már szíve a bútól egészen. Mert mikor Keblén a rózsaszárra nézett, nem volt az többé bú, amit akkor érzett. Ott állott a rózsa mellére akasztva, melyet Iluskája sírjáról szakaszta. Valami édesség volt érezésében, ha János elmerült annak nézésében. Így ballagott egyszer. A nap lehanyatlott, hagyva maga után piros alkonyatot. A piros alkony is eltűnt a világról, követve fogyóhold sárga világától. János még ballagott. Amint a hold leszállt, ő fáradottan a sötétségben megállt, s valami halomra fejét lehajtotta, hogy fáradalmát az éjben kinyugodja. Ledőlt, el is aludt, észre nem is véve, hogy nem nyugszik máshol, hanem temetőbe. Temetőhely volt ez, ócska temetőhely, harcoltak hantjai a rontó idővel. Mikor az éjfélnek jött rémes órája, a száját mindenik sírhalom feltátja, s fehér lepedőben halvány kísértetek a sírok torkából kiemelkedtenek. Táncot és éneket kezdettek meg legott, lábok alatt a föld reszketve dobogott. Hanem János vitéz álmai közepett sem énekszóra, sem táncra nem ébredett. Amint egy kísértetőt megpillantotta, ember, élő ember, e szót kiáltotta, kapjuk fel, vigyük el, miért olyan vakmerő, tartományunkba belépni miképp merő. És oda sohantak mind a kísértetek, és körülötte már karét képeztenek, és nyúltak utána, de a kakas szólal, s a kísértet mind eltűnt a kakas szóval. János is felébredt a kakas szavára, testét a hidegtől borzadás átjárta, csípős szél lengette a síri füveket, lábra szedte magát, s útra kerekedett.
Kedves hallgatóink, Petőfi Sándor János Vitéz című elbeszélő költeményének következő részeit Tordi Géza előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái.
Bemutatták 14. Leó pápa Dilexité, szerettelek téged kezdetű buzdítását. Semmi nem választhatja el a hitet a szegények iránti szeretettől. Leó pápa a horvát nemzeti zarándoklathoz. Népetek szereti Krisztust és az ő egyházát. Hála. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 28. vasárnapra. Bemutatták 14. Leó pápa Dilexité kezdetű buzdítását. Semmi nem választhatja el a hitet a szegények iránti szeretettől. Csütörtökön délelőtt a Szentszék sajtóközpontjában bemutatták 14. Leó pápa első apostoli buzdítását, mely folytatása a Ferenc pápa által megkezdett témának, a szegények iránti szolgálatról. Leó pápa felemeli szavát a gyilkos gazdaság ellen, az egyenlőtlenség hiánya miatt, a nők elleni erőszak, az alultápláltság és a nevelési vészhelyzet láttán. Megismétli Ferenc pápa felhívását a migránsokért, és azt kéri a hívőktől, hogy az igazságtalanságra épülő struktúrákat a jó erejével küzdjék le. A Dilexité, szerettelek téged kezdetű új pápai dokumentum Krisztus szeretetéről szól, mely a szegények iránti szeretetben ölt testet. Legyen az a betegek ápolása, a rabszolgaság elleni küzdelem, az erőszak áldozatául esett nők védelme, az oktatáshoz való jog, a migránsok támogatása, az alamizsna vagy az egyenlőség. 14. Leó pápa első apostoli buzdítása 121 pontban emlékeztet az egyház tanítására, melyet az elmúlt 50 évben a szegények érdekében kifejtett. Az Ágoston rendi pápa október 4-én Assisi Szent Ferenc ünnepén írta alá a dokumentumot, folytatva ezzel a sort, amelyet elődei megkezdtek. 23. János és a Mater et Magistra, 6. Pál és a Populorum Progressio, 2. János Pál, aki megszilárdította az egyház kivételezett kapcsolatát a szegényekkel, 16. Benedek és a Caritas in Veritate, majd Ferenc a szegényekkel és a szegényekért alapelvel, mely pápasága egyik alapköve volt. Ferenc pápa éppen halála előtt kezdett el dolgozni az apostoli buzdításon. Ahogy a Lumen Fidei enciklika esetében, amit 14. Benedek pápa 2016-ban kezdett el, úgy most is az utód fejezi be a művet, ami a Dilexit Nos folytatásának tekinthető, mely az argentin pápa utolsó enciklikája volt Jézus szívéről. Szoros a kapocs ugyanis Isten szeretete és a szegények iránti szeretet között. Rajtuk keresztül akar mondani nekünk Isten valamit, állapítja meg Leó pápa. A szegények sebzett arcán látjuk az ártatlanok szenvedésének lenyomatát. Az új apostoli buzdításban számos szempontot ajánl Leó pápa a cselekvésre és a megfontolásra, melyben a szegénység arcait elemzi. Ilyen például az anyagi eszközök hiánya, a társadalmi kirekesztettség, az erkölcsi, lelki és kulturális szegénység. De sok új, kevésbé megfogható és veszélyes szegénység is létezik, amelyet azok a gazdasági szabályok alakítottak ki, amelyek a gazdagságot növelték, nem pedig az egyenlőséget. Az egyenlőség hiánya a társadalmi bajok gyökere, állapítja meg a pápa. Ebből a szempontból 14. Leó pápa üdvözli a tényt, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete a millenniumi célkitűzések közé sorolta a szegénység felszámolását. Hosszú még az út, főleg egy olyan korban, ahol egy gyilkos gazdaság diktatúrája és a leselejtezés kultúrája uralkodik, mely közönösen tűri, hogy emberek milliói halljanak éhen, vagy tengődjenek emberhez méltatlan körülmények között. A valóságban az emberi jogok nem egyenlők mindenki számára. A pápa egy mentalitásváltást sürget, hogy minden ember méltóságát még ma, ne pedig csak holnap tartsák tiszteletben. Nagy teret szentel 14. Leó a buzdításban a migráció témájának, kezdve a szíriai kisgyerek fotójával, akit a török tengerparton találtak holtan, és amely aztán bejárta a világot. Sajnos az ehhez hasonló esetek egyre inkább másodrangú hírekké válnak, jegyzi meg a pápa, majd emlékeztet az egyház elkötelezettségére a migránsok iránt. Az egyház, mint egy anya megy együtt azokkal, akik úton vannak. Ahol a világ fenyegetést lát, ő gyermekeit látja. Ahol falakat építenek, ő hidakat emel. Tudja, hogy minden egyes elutasított migráns maga Krisztus, aki a közösség ajtaján kopogtat. A migránsokkal kapcsolatban a Szentatya megismétli Ferenc pápa 4 szavas cselekvési tervét. Befogadni, megvédeni, előmozdítani, integrálni. Átveszi tőle a kifejezést, miszerint a szegények az evangélium tanítói. A szegényeket szolgálni nem egy felülről lefelé irányuló gesztus, hanem egyenlő felek közötti találkozás. Péter utóda kétszeresen szegénynek nevezi a nőket, akik azért szenvednek, mert kirekesztik őket, rosszul bánnak velük, vagy erőszak áldozatai. A szegénység gyökereit mélyrehatóan megvizsgálva kijelenti, nem véletlenül lesz szegény valaki, sem pedig a vak és keserű sors következtében. Még kevésbé mondhatjuk el, hogy a legtöbbjük számára a szegénység választás lenne. És mégis van olyan, aki ezt meri állítani, vakon és kegyetlenül. Olykor maguk a keresztények is hagyják magukat megfertőzni olyan viselkedésektől, amelyek mögött világias ideológiák vagy igazságtalan általánosításokhoz és megtévesztő következtetésekhez vezető politikai és gazdasági irányultságok állnak. Van olyan ugyanis, aki azt gondolja, hogy csak a kormány dolga gondoskodni róluk, vagy hogy jobb lenne a nyomorban hagyni őket és megtanítani dolgozni. Ennek tünete az, hogy az alamizsnálkodás szokása egyre ritkább lett és gyakran lenézik. Keresztényekként ne mondjunk le az alamizsnálkodásról, kéri a pápa. Nekünk van szükségünk az alamizsnálkodás gyakorlására, hogy megérintsük a szegények szenvedő testét. Egyes keresztény csoportokból egyszerűen hiányzik a hátrányosabb helyzetűek iránti elkötelezettség. Azonban figyeljünk oda, mert elválaszthatatlan kötelék van hitünk és a szegények között. A veszély a felbomlás vagy a lelki elvilágiasodás. Ellensúlyozza ezt a közönyt a számtalan szent, boldog, misszionárius, akiket ismerünk. A pápa idézi Assisi Szent Ferencet, Teréz anyát, Szent Ágostont, aki vallotta, aki azt mondja, hogy szereti Istent, de nem érez együtt a rászorulókkal, hazudik. A Szentatya emlékeztet továbbá a szerzetes rendek tevékenységére, mellyel betegeket gyógyítanak, árvákat, özvegyasszonyokat és koldusokat fogadnak be, a rabszolgaság áldozatait kiszabadítják. Nem ért véget ezeknek a rendeknek a hagyománya. Éppen ellenkezőleg, új cselekvési formákat ösztönzött a rabszolgaság új formáival szemben, mint az emberkereskedelem, a kényszermunka, a szexuális kizsákmányolás, a függőség különböző formái. A keresztény szeretet, amikor testet ölt, felszabadítóvá válik. A Dilexité kezdetű apostoli buzdításban Leó pápa a szegények nevelésének fontosságára is kitér, ami kötelesség, nem pedig szívesség. Végül Isten egész népéhez fordul, hogy hallassák hangjukat, és ébresszék föl a közvéleményt, akár azon az áron is, hogy ostobának tűnhetnek. Az igazságtalan struktúrákat fel kell ismerni, és a jó erejével szétrombolni. Hagyjuk, hogy a szegények evangelizáljanak minket. Ők nem csak szociális problémát jelentenek, hanem az egész egyház közepét alkotják.
Leó pápa a horvát nemzeti zarándoklathoz. Népetek szereti Krisztust és az ő egyházát. 10 000 fős horvát nemzeti zarándoklat érkezett a héten Rómába, és október 7-én, kedden, késő délután 17:30 Leó pápa a Szent Péter téren fogadta a horvát katolikusoknak nemzeti lobogójukat lengető népes csoportját.
Siano lodati Gesù e Maria, fanien Isus et Maria.
Az Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, latin, majd a Dicsértessék Jézus és Mária, horvát nyelvű köszöntéssel kezdte beszédét a pápa. Nagyszámú és imádságos jelenlétük beszédes jele a horvát nép hite élet erejének, amely évszázadok óta szilárdan kitartott az egyházzal való közösségben, és hűséges maradt Péter apostol utódjához. Mely vigaszt nyújt, hogy hitük gyökerei a múltban sem maradtak restek, hanem ma is gyümölcsöt teremnek családjaik, plébániai közösségeik és egyesületeik tanúságtételének köszönhetően. Az elődöktől örökölt hagyomány értékes kincs, amelyet gondosan őriztek, és amelynek folyamatos megújítására kaptak meghívást, mindig nyitottan arra, hogy felismerjék a Szentlélek sugallatait. Leó pápa szíve mélyéből köszöni ezt a mindennapokban megélt hűséget, tudva, hogy sokan közülük a világ különböző részein élnek, távol a hazájuktól, de bárhol is legyenek, maradjanak kapcsolatban keresztény gyökereikkel, és tegyenek tanúságot egy olyan népről, amely szereti Krisztust és egyházát. Ékes szóló evangéliumi beszéde az életnek ilyen benső egysége. Leó pápa arra buzdította őket, hogy tekintetüket szegezzék mindig Jézusra, a jó pásztorra, aki vezeti és kíséri őket. Ne feledjék, hogy a hit akkor növekszik és erősödik, ha megosztják másokkal. Ezért arra kérte a horvát híveket, hogy örömmel adják tovább gyermekeiknek és a jövő nemzedéknek azokat a keresztény értékeket, amelyek hosszú történelmüket és kultúrájukat formálták. Így maradnak továbbra is a béke, a jóság és a remény kovászai egy erőszak és háború sújtott a világban, amelyet éppen ők jól ismernek saját történelmükből. Áldja meg őket az Úr és a boldogságos Szűz Mária, akit Horvátország leghűségesebb szószólója néven hívnak segítségül, oltalmazza őket palástja alatt és kísérje őket az élet mindennapi útjain. Végül Leó pápa szívből adta apostoli áldását a jelenlévőkre, családjaikra, szeretteikre és az egész horvát népre.
Hála! Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 28. vasárnapra.
Nik Vujicic, a kéz és láb nélkül született ember, nagyon sok helyen tanúságot tesz mély hitéről. Egyik beszámolójából idézek néhány gondolatot. Néha magamra néztem, és mondtam. Ezt sem tudom megcsinálni, azt sem tudom megcsinálni. Sokszor az ember elkezd arra koncentrálni, hogy mi az, amit szeretne, hogy máshogy lenne, és mi az, amit nem szeretne, ha lenne. És szinte elfelejti, hogy mi az, ami tényleg van. Nem kívántam sosem az életben, hogy legyen kezem és lábam, csak azt, hogy hálás legyek. Nehéz volt hálásnak lenni, mikor 8 évesen megtudtam, hogy nem fogok megházasodni, sosem lesz munkám, sosem lesz célja az életemnek. Most férj vagyok, és a feleségemért vagyok. Hazugság azt gondolni, hogy nem vagy elég jó. Hazugság azt gondolni, hogy nem érsz semmit. Imádom az életet. Sokan kérdezik, miért mosolyogsz annyit. Én meg azt mondom, ez egy hosszú történet, de ugyanakkor nagyon egyszerű is. Tudjátok, sokszor nagyon nehéz mosolyogni, mikor nem tudod, nem látod, hogy fogsz valamin keresztül jutni. Nem tudod, hogyan fogod csinálni, küzdesz az élet viharaiban, de nem tudod, milyen hosszú lesz a vihar. Majd folytatja, a türelem a legszebb dolog, s azt kell mondanom, ez a legnehezebb. Rájövök, hogy nincs kezem, hogy fogjam a feleségem kezét, de hogy múlik az idő, megtanulom fogni a szívét. Nincs szükségem kézre, hogy megérintsem a szívét. Félelmetes látni, hogy mennyi ember érzi azt, hogy semmit sem ír. Eddig az idézet. Változtatni nem tudott ez az ember a helyzetén, mégis valamint tudott változtatni, a hozzáállásán. S ha testileg nem is gyógyult meg, lélekben nagyra nőtt, és ez a fontos. Mert testileg meggyógyulhatok, ha hálátlanul élem az életem, mit sem ér. Vannak szentírási részek, amelyek tartalmát annyira ismerem, hogy pontosan emiatt nem tudnak megérinteni, és nem történik meg a találkozás Istennel. A 10 leprás meggyógyításának története is ismerős. Jézus meggyógyítja őket, és csak egy tér vissza hálát adni. Ennyivel el lehet intézni a történet magyarázatát. Ez a szöveg azonban sokkal többet rejt magában, különösen akkor, ha az elmúlt vasárnap hitről szóló üzenetéhez kapcsolódunk. Ez a szöveg a hit lépéseit tartalmazza. Nézzük sorba. Az első a betegség tudat. A 10 leprás távolról kiáltja Jézus felé, hogy könyörüljön rajtuk. Tudatában vannak betegségüknek. Amíg ugyanis nem történik meg annak tudatosítása, hogy bajom van, addig lehetetlen elindulni a gyógyulás és a megszabadulás útján. Találkozhattam már olyan betegekkel, akikről leri a fájdalom, mégis megrekedtek valamiért, és nem tör fel belőlük a vallomás. Egyedül nem vagyok képes tovább lépni, segítséget kérek. A második lépés, engedelmesség a szabadító útmutatásnak. Jézus furcsának tűnő parancsot ad a 10 leprásnak. Mutassátok meg magatokat a papoknak. A leprások tudták, hogy ez azért szükséges, mert abban az időben a papok állapították meg a betegség bizonyosságát, és ők állították ki a papírt. Ekkor lettek úgymond hivatalosan kiközösítve. Jézus itt nem mond semmilyen varázsigét, csak egyszerűen a papokhoz küldi őket. Nincs semmi párbeszéd a hitről, és ezek mégis engedelmeskednek neki. Sokszor előfordul, hogy emberek egyszerűen csak azért nem gyógyulnak meg, mert inkább okoskodnak és mindent kitalálnak, hogy ne tegyék meg azt az érthetetlennek tűnő szükséges és fontos lépést a gyógyulás és szabadulás útján. Addig bűneimből sem tudok teljesen megtisztulni, amíg nem teszem meg a kiengesztelődéshez szükséges lépéseket. A harmadik lépés a gyógyulás folyamat. A leprások útközben tisztulnak meg. Isten sokszor működik úgy életemben, hogy még csak rá sem tudom bizonyítani gyógyulásomat. Csak egyszer azt érzem, hogy valami tova tűnt, és hirtelen szabadnak érzem magam. Bennem van a belső bizonyosság, ez Isten műve volt. Ő nyilvánította ki magát életemben. A negyedik lépés, az igazi hit következménye, Isten dicsőítése. A 10 leprás közül egy volt az, aki mindenfelé hangosan dicsőíti Istent. Nem marad helyben, hanem mindenfelé és mindenkinek hirdeti Isten jóságos szabadítását. A gyógyulás akkor teljes, ha visszafordulunk Isten felé. Ez a megtérés, ez a metanója, ahogy ez a szamaritánus is tette. És az ötödik lépés a hit hálával párosul. A szamaritánus visszamegy Jézushoz, és leborulva előtte hálát ad neki. A történet elején a leprások még csak messziről kiáltoznak, de a végén csak ez az egy az, aki visszatér, leborul Jézus előtt, elismeri őt szabadítójának. Ezzel új fejezet kezdődik el életében. Személyes kapcsolatba kerül Krisztussal. Eddig távol volt, most kerül igazán közel hozzá. A hitnek itt felsorolt lépései, a gyógyulás lépései, mind szükségesek ahhoz, hogy valóságos és személyes kapcsolatba kerüljek megváltónkkal és mesterünkkel. Másképp nem kezdődik új fejezet az életemben sem. Dönthetek. Élem megszokott életemet, vagy visszatérve hozzá, leborulok előtte.
Hála. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 28. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétor Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Új műsorral legközelebb, ma este 23 óra 5 perckor jelentkezünk.
Oh, A nap verse.
Csanád Béla, október. Halk, zsongó ősz köszönt Szűz Mária. Aranyszín kertek, boldog énekek. Szép ez az ősz, de drága zamatánál százszorta kedvesebb a te neved ajkunknak, ahogy csöndesen magunkban mondjuk szép életet történetét, s tiszta szavak hullámain evezve lelkünkhöz mindig közelebb az ég. Oly jó gondolni, mintha otthonunk ott volna távol, messzi Názáretben. Kilépsz az ajtón, s fehér fátyolod, mint szíves üdvözlet a szélbelebben, és cseng a hangod fénylőn, jó lesőn. József felnéz a sima deszka mellett, s az ifjú Jézus baráti mosollyal kezet nyújt nekünk, szegény embereknek. Október. Halkan zsong a rózsafüzér. Homályon át hogy szárnyal az ima? S lelkünkben mennyi fény és bizonyíték. Anyánk vagy, Mária.
Csanád Béla október című versét Tér Gabriella mondta el. Csanád Béla költő, műfordító, teológus, egyetemi tanár 1926-ban született. Első verseit Sík Sándor biztatására 1947-től publikálta a katolikus sajtóban, de közölte őket a kortárs és az új írás is. Műfordítói munkássága is jelentős. A középkori magyarországi himnuszköltészet legavatottabb tolmácsolója, az ókeresztény költők kiváló fordítója volt. De ő fordította magyarra modern szerzők közül Thomas Merton, Rilke és Hesse munkáit is. Az egyik legkiemelkedőbb egyénisége volt a rendszerváltozás utáni keresztény társadalmi közéletnek, és műveiben is fáradhatatlan munkása, megalkuvást nem ismerő képviselője volt a keresztény nemzeti értékeknek. Csanád Béla 1990-ben hunyt el.
Thank you.
A nap imája.
Ó, minket szenvedélyesen szerető Istenember, taníts, hogy megfontoljam életed példáját, és rólad példázzam minden tökéletesség formáját. Add, hogy lelkem egész lendületével fussak utánad, és vezetéseddel eljussak a kereszthez. Te példaként ajánlottad fel magad nekünk, és arra késztesz, hogy a lélek szeretetével tekintsünk rád. Ezt mondod nekünk, tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok, és alázatos szívű. Te minden erény alapjává és szilárd gyökerévé tetted a szelídséget és a szívbeli alázatot. Ezért akartad, Uram, hogy főképp te tőled tanuljunk. Add, hogy szilárdan álljak ezen az alapon, ezen vessem meg a lábam, és ezen az alapon akarjak növekedni. Amen.
A Szent István Rádió. A jó hír hangja.